Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, harmadik Zsoltárunkat, bűnbánati Zsoltárunkat, keressük meg, első versszakával énekeljük el. Foglaljuk el helyünket, 338. énekünket énekeljük valamennyi versszakával. Segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint az szól hozzánk Lukács evangéliumából, az evangélium 13. fejezetéből a 22. verssel kezdődő szakaszt.
Amikor Jeruzsálem felé tartott, városról városra és faluról falura haladva mindenütt tanított. Egyszer valaki ezt kérdezte tőle: Uram, kevesen vannak ki, akik üdvözülnek. Erre ő így felelt nekik: igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Attól kezdve, hogy felkelt a ház ura, és bezárta az ajtót, megálltok kívül, és zörgetni kezdtek az ajtón, és így szóltok: Uram, nyiss ajtót nékünk! De ő így válaszol nektek: nem tudom, honnan valók vagytok. Akkor kezditek majd mondani: előtted ettünk, ittunk, és az utcáinkon tanítottál. Erre ő így szól: mondom nektek, nem tudom, honnan valók vagytok, távozzatok tőle mindnyájan, ti gonosztevők. Akkor lesz sírás és fogcsikorgatás, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és a profétákat mind az Isten országában, magatokat pedig kirekesztve onnan. Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában. És imme vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek. Még abban az órában néhány farizeus ment oda hozzá, és így szóltak: menj, távozz el innen, mert Heródes meg akar ölni. Erre ő ezt mondta nekik: menjetek, mondjátok meg annak a rókának. Íme ma és holnap ördögöket űzök ki, és gyógyítok, de harmadnap bevégzem küldetésemet. Viszont ma, holnap és a következő napon úton kell lennem, mert lehetetlen, hogy próféta Jeruzsálemen kívül vesszen el. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek. Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, mint a tyúk a csibéid szárnyai alá, de nem akartátok. Íme elhagyottál lesz a ti házatok. De mondom nektek, nem láttok addig engem, míg el nem jön az idő, amikor ezt mondjátok: áldott, aki jön az Úr nevében.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged. Köszönjük neked, Urunk, hogy itt lehetünk a gyülekezet közösségében. És köszönjük neked, hogy így a te szárnyad oltalmában is vagyunk. Hisszük, Urunk, hogy a te igéd és lelked a világ kezdetétől fogva annak végéig fiadnak egy gyülekezetet gyűjt egybe, és hisszük, hogy azt te oltalmazod, és hisszük, hogy annak mi is tagjai vagyunk. Így jövünk most is hozzád, a szent és igaz Istenhez, annak a reménységében, hogy ma is megszólítasz bennünket, avval a bizalommal, hogy gondot viselsz rólunk, hogy a te kezedből nem eshetünk ki, annak a bizonyosságával, hogy a te igéd igaz. Köszönjük, hogy így szeretnél bennünket vezetni. Urunk, sok jót kaptunk a múlt héten. Estéről estére szavadat, hogy sokkal többet érünk neked, mint amit mi el tudnánk gondolkodni, és sokkal több az élet, mint evés és ivás. Bocsásd meg nekünk, Urunk, hogy mi gyakran én minimál üzemmódra állunk be, hogy a legkevesebbet szeretnénk kapni, és a legkevesebbet szeretnénk adni. A legkevesebbet kapni belőled, és a legkevesebbet adni a te ajándékaidból. Holott te gazdag vagy, önmagadat adtad, ezért a világért értem is, hogy megmeneküljünk. Bocsásd meg, Urunk, a mi bűneinket, amikor száműzünk téged a gondolkodásunkból, döntéseinkből. Kérünk, hogy most igédre figyelhessünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, reményért és bizalomért is, hogy mindaz, ami körülvesz bennünket, az a nyomorúság, járvány, az nem azért van, hogy mindent elpusztítson ezen a világon, hanem arra bátorít bennünket, hogy imádkozzunk, hogy könyörögjünk, hogy az életért, azért az életért, amit Te adtál, azért tudjunk küzdeni, harcolni. És hogy ez több legyen, mint a mi biológiánk, benne legyen a Te országod, egyedüli reménységünk és megmaradásunk. Hadd szent lelkedet kérünk, Urunk, hogy hirdessük és halljuk a Te igédet. Amen. Készüljünk az ige hirdetésre. 372. énekünk első verszakát énekeljük el. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét szeretném hirdetni, szent lelkét segítségül hívva és várva, írva található Lukács evangéliuma 13. fejezetében, a 24. versben a következőképpen. Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, él még bennem az a pillanat, az a kép, amikor legutóbb Tagyos pusztán táboroztunk fiataljainkkal. A Tagyos pusztai táborhely egy romantikus, református kis fészek, ahol nyári csendességeket lehet tartani. Tulajdonképpen Tata és környék között helyezkedik el. Én nem ismerem ennek a kis pusztának a történetét, de minthogyha egy nagy sertéstelep lett volna ennek a környékén, néhány hétvégi ház jellemezte a korábbi időkben. És ott a református egyháznak régóta van egy háza, ahol csoportokat fogadnak. Hogyha az ember szeretne bejutni Tatára, akkor buszt kell fogadnia, hogyha szeretne környére elmenni, akkor kicsit nehezebb, leginkább gyalogosan néhány kilométert kell gyalogolni. A legutolsó táborozásunkkor mi is azt választottuk, hogy átmegyünk környére, bementünk a templomba, meghallgattuk, azt hiszem talán a gondnok néninek a beszámolóját, utána feltöltöttük a cukorháztartásunkat, fagyisszunk egyet, majd megindultunk visszafelé a táborhelybe, de valahogyan az úton nagyon szétszakadt a csapat. Elől a fürgék, az ifjak, hátul pedig ballaktunk mi sereghajtók, és akik ismernek, most már néhány éve nem kiálltok a táborba, hanem van egy sípon, belefújok, az eleje megáll, akkor bevárnak bennünket, de hát mire megérkezik a vége, már indulunk is tovább. És akkor ezen a táboron szembesültünk avval, hogy igazából miattunk, öregek miatt szakadozik szét a csapat, mert mivel nem tudjuk azt a tempót menni, amit a fiatalok mennek, és hát ekkor én magam úgy döntöttem, hogy azért is megmutatom. Mert az öreg az én voltam. És akkor, hogy én megmutatom, hogy én akkor is bírom, és nekifogtam, hogy egy nagyobb sebességre kapcsoltam, utolértem az első csoportokat, meg is érkeztem közvetlenül a tábor bejárata előtt a vezető bolyhoz, amikor is, így mondom most, csak az egyszerűség kedvéért, amikor a főút, ez egy földút, ez a főút, a földút úgy már a bekötő úthoz ért, már csak néhány száz méter, talán 3-400 méter a táborhely, akkor az az 5-6 csicsikó, akit kísértem, azt mondta, hogy akkor ők most beszaladnak. Na hát, idáig tartott a muníció, de azért megérkeztem, összeszorítottam a fogaimat, és megérkeztem, hogy akkor még azért bírja az öreg is a menetet. Miért mondom ezt? Majd egy picit később kiderül. Azért mondtam ezt a történetet, mert Jézus Krisztus Lukács evangéliumában a 12. fejezettől kezdődően egészen koncentráltan tanít arról, hogy ő Jeruzsálembe kell, hogy menjen. Ebben ott van ez a kötelesség, ez a kötelező, ez a visszafordíthatatlan, megváltozhatatlan. A felolvasott szentleckében is hallottuk, hogy hát nem lehet, hogy Jeruzsálemen kívül vesszen el a próféta. Ott kell majd neki szenvednie, ott kell majd gyalázatot kapnia, és ott fog meghalni. Ott kell meghalnia. A 13. fejezetnek ez a szakasza, pedig ezen a koncentrált tanításon belül is egy olyan pillanatot elevenít fel, amelyben Jézus Krisztus és az idő teljesen összekapcsolódik. Az a néhány mondat, amely bevezetésül szolgál a mi szakaszunkhoz, ehhez az igéhez. Azt mondja, hogy Jézus faluról falura, településről településre járt és tanított. Azaz Jézus már tudta, hogy az ő élete lezárul majd. Hogy el kell mondania azt, amit Isten rábízott. El kell mondania az evangéliumot, a jó hír, az el kell, hogy hangozzék. Minél többeknek kell ezt hallania. Jézus küldetésének a lényege ez. Így indul neki a szolgálatnak, hogy majd ő azt hirdeti, térjetek meg, mert elközelített, eljött az Isten országa. Betelt az idő, itt van. Figyeljetek oda. És ahogyan Jézus Krisztus napjai, így mondom, fogynak, úgy egyre koncentráltabban beszél erről. A másik, amit igényből megállapíthatunk, hogy az idő a hallgatóság számára is fogy. Jézus arra helyezi a hangsúlyt, hogy menjetek be a szoros kapun. Mert lesz olyan helyzet, amikor már nem lehet bemenni ezen a kapun. Két ajtó nyitás története feszül bennünk, állandóan bennünk. Az egyik az nem ebben az igében olvasható, hanem a Jelenések könyvében, azok között a gyönyörű rövid üzenetek, levelek között, amikor Jézus azt mondja, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én hangomat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Értsük jól, itt Jézus az, aki zörget, Jézus az, aki kopogtat. Jézus keresi az emberrel a kapcsolatot, minthogyha, lehet, hogy nem így igaz, de én így érzem ebből az igéből, minthogyha Lukács is erről beszélne, hogy ezért jár Jézus, ezért tanít Jézus, ezért mondja az Isten országának az evangéliumát, hogy ember, ébredj fel, halld meg. Itt van, egészen közel van, Jézusban van az Isten országa. A másik oldalon pedig arról szól ez az ige, hogy lejár ez a kegyelmi idő. Hogy van ennek egy korlátja. Hol van a korlátja? Jézus Krisztusban van a korlátja. Azaz az idő, és Jézus Krisztus mindig összekapcsolódik. Addig kopogtat, amíg kopogtathat, és addig hallhatjuk meg az ő szavát, amíg hallhatjuk az ő szavát. A felszólítás pedig egyértelmű. Igyekezzetek be a szoros kapun. Tudjátok, hogy én csak akkor, vagy remélem, hogy csak akkor fárasztalak benneteket olyan szavakkal, amelyek a Biblia üzenetét egy picit közelebb hozzánk, hogyha azt a hétköznapi életben, a mindennapoknak a világában is gyakoroljuk. Most is egy ilyen szó van itt a görög Bibliában, amit érteni fogunk, nem kell hozzá különösebb teológiai műveltség. Amikor Jézus azt mondja, hogy igyekezzetek, akkor a görögben ott egy olyan szó szerepel, amit a halál tusára szoktak mondani. Agónia, ez a szó szerepel itt. Az agóniának a kifejezése szerepel itt. Nem tudom most, vagy nem akarom most ezt görögül mondani, de értitek? Azért mondtam el ezt a kis történetet, mert a végét nem mondtam el. Hogy amikor összeszedtem minden erőmet, és amikor igyekeztem elsőnek beírni, vagy az első között beírni, azért utána leroskadtam. Levettem a cipőmet, mert beledagadt a cipőbe a lábam, ott pihegtem, és persze büszke voltam, hogy sikerült, de ebben benne volt az, hogy minden erőmet össze kellett szednem. Küzdenem kellett. A görög agónia szó egyébként harcot jelent, küzdelmet jelent. És egészen bizonyos, hogy azért ismerjük úgy az agónia szót, mint az életért való végső küzdelem, mint halálosan, mert itt erről van szó. Hogy megragadunk-e még az életben? Hogy benne maradunk-e az életben? Vagy már mindennek vége? Azt a kérdést feszegeti itt Jézus, hogy fel lehet-e adni? Hogy ki lehet-e szállni belőle? Hogy el lehet-e engedni? És lehet, hogy Jézusban is ott van az a keserű tapasztalat, hogy sokan azt mondják, hogy igen. Hogy eddig bírtam. Eddig küzdöttem. Most elengedem. Jézus nem a mindennapi tapasztalatot szeretné megerősíteni, hanem arra bátorít, hogy amikor az Isten országáról van szó, akkor nem arról van szó, hogy itt a templomban valami jó dolog történjen velünk, hanem az életünkről van szó. A teljes életünkről van szó. Ezért itt nem puszta igyekezet az, ami vagy sikerül, vagy nem, vagy benne lesz, vagy nem. Hát esendők vagyunk, meg halandók vagyunk, meg szoktunk mindenfajtát mondani, amikor az ember úgy próbálja a saját maga életét magyarázni, hanem itt azt mondja, az életedért küzdesz. Igyekezz az életedért küzdeni, ne add fel! Pedig oly sok minden bátorít, és oly sok minden erősíti bennünk azt, hogy az ember feladja. A küzdelmet feladja. Voltam már én is kórházi ágyon, vagy kórházi ágy mellett, most inkább így pontos kórházi ágyon is voltam, de kórházi ágy mellett voltam, amikor emberi mértékkel mérve az illető már, lehet, hogy nem is volt köztünk, ott volt. Természetesen levegőt vett, nyitva volt a szeme is, de már nem válaszolt. És akkor a szobatársa kérdezte meg tőlem, aggódva kérdezte meg tőlem, hogy és még meddig? Még meddig? Nagy kérdés ez nekünk. Amikor a saját biológiánkért küzdünk, harcolunk, meddig? De legalább ugyanilyen kérdés, mondja Jézus Krisztus, a vele való kapcsolatnak a kérdése. És azt mondja, hogy mindvégig, küzdeni, harcolni, tusakodni. Nem lesz egyszerű, nem könnyű. Isten nem azt ígéri Jézus Krisztusban az övéinek, hogy ez könnyű lesz, hanem ezért mondja ezzel a nagyon fontos, plasztikus szóval itt, ami Urunk Jézus Krisztus, hogy küzdjetek azért, hogy bemenjetek a szoros ajtón. Azt mondja, most dől el minden. Most dől el minden. Most dől el az üdvösség. Félre ne értsétek, itt nem a mi küzdelmünk és harcunk fogja eldönteni az üdvösséget. Az üdvösség az nem valami olyan, amiért nekünk meg kell dolgoznunk, hanem ez ajándék. De egészen bizonyos, hogy nem adhatjuk fel az Isten keresését, kutatását, az Istenben való életünket, ott az ajtóban, a kapuban, a küszöbnél. Miért nem? Azért, mert most még nyitva van az ajtó. Most még azt tudjuk mondani, amit Jézus Krisztus mond a kisázsiai gyülekezetnek, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én hangomat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok. De azt is olvassuk, azt is halljuk, Jézus most itt inkább arról beszél, hogy ezt az ajtót be fogják csukni, bezáródik. Ha figyelmesen olvassuk a Szentírás első történeteit, Noé-nak a történetét, Noé történetében olvasunk bűnről, annak a terjedéséről, hogy Isten nem tud mit kezdeni ezzel a bűnnel, hogy özönvizet áraszt erre a földre, hogy elpusztítja ezt a világot, hogy van egy férfi, aki kegyelmet talál, és megépíti a bárkát. Így szoktuk mondani a hittanosainknak, hogy hát kinevetik őt, a gúnytárgyává lesz, hogy egy hajót készít. És akkor azt olvassuk, hogy Isten még arra is parancsot ad neki, hogy mindenből vigyen ebbe a hajóba. És a Szentírásnak van egy nagyon kemény mondata, az Úr pedig bezárta az ajtót. Az Úr pedig bezárta az ajtót. Onnantól kezdve már nem volt felvétel a hajóra. Aki a bárkában, a hajóban volt, az megmenekült. De Isten maga volt az, aki bezárta az ajtót. Szabó Andor olyan szépen mondja, amikor a kis áhítatos könyvében, minden bibliai részt, könyvet feldolgozó kis áhítatos könyvében, már a vihar közepén, a tengeren hánykódó, az esőben hánykolódó bárkáról beszél, hogy az ítélet közepette ott van a viharban a kegyelemnek a hajója. És akik abban voltak, azok a kegyelmet tapasztalták meg. Az ajtó most még nyitva. Jézus arról beszél, hogy bezárul ez az ajtó. És nagy lesz a csodálkozás, hogy kik vannak ezen a hajón. Nagy lesz a csodálkozás, hogy kik vannak Isten országában. Erről is szól Jézus. Azt mondja, hogy hát ott a hallgatóság az meg volt róla győződve, hogy a zsidók megvették a jegyet a mennyországba, az Isten országába. A Isten választott népe, és akkor majd bejut a mennyországba, az Isten országába. És azt mondja Jézus, hogy csodálkozni fogtok. Hát miért csodálkoznak? Azt mondja, ott lesz majd Ábrahám, Izsák és Jákób, a proféták, és majd azok, akik meghallották az evangéliumot, azok megelőznek titeket, és ti pedig kívül maradtok, kirekesztettek onnan. Nem is tudom, az elmúlt hetekben hallottam egy talán férfinak a rövid bizonyságtételét, amelyik arról szólt, hogy ő úgy gondolta az egész életében, hogy megvette a jegyet a mennyországba, csak azt mondta, hogy hát a kalauz nem lyukasztotta ki. A jegy az megvolt, csak nem volt érvényesítve. Úgy gondolta, hogy minden oké. Csak hogy nem volt hitelesítve. Hát Jézus ezért hívja fel a figyelmet, ezért eszmélteti az övéit. Sőt, hogyha egy picit bele nézünk az Ószövetségbe, akkor Jézusnak ez az eszméltetése, ez világos is előttünk. Két prófétát kell, hogy mondjak, és nem azért, hogy vizsgáztassalak benneteket, csak hogy lássuk, hogy Jézus mennyire érti a saját környezetének a gondolkodását. A két proféta ugyanabban az időben élt, és ugyanott szolgált. Az egyik profétát Jónásnak hívják, a másik profétát pedig Ámosznak hívják. Ők kortársaik, egymásnak kortársai voltak. Jónás és Ámosz proféta. És az az időszak, amelyben ők szolgáltak, ez Izrael életében, egy rövid kis megjegyzés csak, ez az az Izrael, amelyik már a kettészakadt országrésznek az északi fele, Salamoni uralkodás után már nincs egységes ország, két részre válik Palesztina, Izraelre és Judára. Az északi ország részben játszódik ez a történet, Ámosz és Jónás. A királyt pedig úgy hívják, hogy második Jeroboám király. Második Jeroboám király 41 évig uralkodott Izraelnek ezen a részén. És azt mondják a mai Biblia tudósok, régészek, ószövetség kutatók, hogy a 41 év az egy virágzás volt az ország életében. Gazdaságilag, politikailag, majdnem sikerült újra a régi nagy királyságnak az álmát megvalósítani. Az emberek nagyon jó módban éltek, nagyon-nagyon pozitív ennek az időszaknak a társadalmi megítélése. Azonban a lelki megítélése az nagyon negatív. Elhagyták az Istent. És ez a két proféta, Ámosz és Jónás, két különböző helyen prédikál. Ámosz otthon prédikál Izraelben. A negyedik fejezetben ez az ő prédikációja, vagy a prédikációjának ez az egyik súlyos mondata. Készülj Istened elé. Ez a mondata. Az övéinek. Készülj Istened elé. Jónást pedig Isten elküldi, hadd mondjam így, a világ végére, de a világ végén túl is az ellenséghez, az Asszír birodalomhoz. Az Asszír birodalomnak az egyik városába, Ninivébe kell hirdetni az igét. Mi az ige hirdetése? Még 40 nap és elpusztul Ninive. Két vészjósló ige hirdetés. Az egyik azt mondja, hogy te, aki itt vagy, te, aki érzed ennek az országnak minden örömét, előnyét, gazdagságát, biztonságát, határainak a megnyúlását, a régi nagy dicsőség kiteljesedését. Te, hogy vagy a lelkedben? Készülj Istened elé! Oda kell állnod! Mint hogyha azt mondaná Ámosz proféta, hogy hát nem csak evés és ivás az Isten országa, hanem sokkal több. Készülj oda az Isten elé! Jónás a senki földjén, az idegenben, minden határon túl azt hirdeti, még 40 nap és elpusztul Ninive. És a reakció az, ami döbbenetes. Izraelben elutasítják, nem kell az Isten, pogányföldön pedig böjtöt tartanak, imádkoznak, és megtér Ninive városa. És Jézus erre figyelmezteti őket, ezt mondja az ottani hallgatóságnak. Volt már erre példa, mondja Jézus, hogy ti elutasítottátok, mások pedig meghallották. Nektek nem kellett, másoknak pedig kellett. Hiába mondta Ámosz. Úgy tűnt magában, úgy gondolta Jónás, hogy ő is hiába mondja. De hát arra még megtértek. Ugyanabban az időben, ugyanabban az országban, ugyanaz az Isten két prófétát különböző helyre küld, és az egyik helyen bezáródnak a szívek, a másik helyen pedig megnyílnak a szívek. Azt mondja a János evangélista, én vagyok az ajtó, mondja Jézus. Lukács evangéliumában ezt olvastuk, igyekezzetek bemenni a szoros kapun, hát igazából itt is ajtóról van szó, igyekezzetek bemenni a szoros ajtón. Mondtam már, Jézus az időt, a lehetőséget önmagával összekapcsolja. János evangéliumában az evangélista pedig ki is mondja hitvallásszerűen, Jézusról én vagyok az ajtó, aki rajtam keresztül megy át, az bejár, kijár és legelőre talál, és az, aki megtartatik, az, aki megmarad. Ez a kapu, ez az ajtó szoros. Néhány napja hallottam egy kis rádió beszélgetést, ahol egy fotóművésszel készítettek interjút. Barlang fotókat készít, lehet, hogy más is hallotta ezt az interjút, 3D-s barlang fotókat készít. És elmondta, hogy hát egy 5-8 fős csapattal mennek speciális engedéllyel azokra a területekre, ahova mások, halandók nem juthatnak be. Körülbelül 5 óra, mire egy fotót elkészítenek, ebben benne vannak a kúszó, mászó idők is, meg a beállás, két kamerával készítik, vakukkal és egyebekkel. Ez is izgalmas volt, főleg az egy rádió műsorban, hogy azt mondták, hogy milyen szépek a képek. Na de az utolsó kérdés, az abban lehetett valami humor, én nem tudom, de úgy magamat beleképzeltem a sztoriba. És akkor azt kérdezte a riporter, hogy hogy fér be ez a sok cucc a barlangba. És akkor az illető azt mondta, hogy, és itt nevették el magukat, hogy ahova én beférek, oda férnek be ezek a dolgok. Ebből a képből most azt szeretném csak kihozni, hogy egészen biztos, hogy ahhoz, hogy a barlangfotósoknak jó képük legyen, ahhoz sokszoros ajtón, kapun, járaton kell keresztül menni. És az is biztos, hogy nem lehet fölmálházni ezeket a dolgokat, mert akkor nem fér át az ember ezen a szoros ajtón, szoros kapun. Azaz, hogy csak úgy lecsupaszítva mehetünk be az Isten országába. Az ajtón nem vihetünk magunkkal mindent. Lehet, hogy szeretnénk, de nem vihetünk magunkkal mindent. A szoros kapun sokszor surlódunk is, kopunk is, mi magunk is. De a bőti időszaknak valahogy mégiscsak ez a lényege, hogy aminek nem kell, hogy lajtunk legyen, az lekopjon. Azt elhagyjuk, hogy magunk legyünk ott. Hogy magunk legyünk azok, akik átmegyünk az ajtón. Hogy magunk legyünk azok, akik a felesleget letesszük. Hogy magunk legyünk azok, akik önvizsgálatot tartunk. Hogy magunk legyünk azok, akik megértsük, hogy minden, még az is, hogy bejuthatunk, az is csak ő érette lehetséges. Minden. Isten így készít bennünket. Így készít a csodára, így készít bennünket nagypéntekre, és így készít bennünket húsvétra. Így adja meg ennek a bőti időszaknak minden lehetőségét. Az, hogy valódi bőjtünk legyen, hogy valóban tudjunk elengedni, hogy valóban tudjunk megtagadni, hogy valóban tudjunk úgy könnyebbek lenni, hogy ne bizonyuljunk könnyelműnek, hogy valóban odaérjünk nagypéntekig. És hogy 6 vasárnap, a bőjti vasárnapokon megértsük azt, hogy Jézus keresztje és Jézus feltámadása mégis elválaszthatatlan. Hogy legyen ebben a szoros és szűkös és nehéz időkben, a bőjti idők nem könnyű idők, legyen mégis örömünk, legyen mégis vidámságunk, legyen mégis bizodalmunk, hogy legyen mégis hitvallásunk a feltámadott Jézus Krisztusban, ezért vasárnaponként nem is bőjtölünk. Így állapították meg az őseink a bőjti időszakot. Így számolták ki a 40 napot, hogy a vasárnap az mindig húsvét, az mindig Krisztus győzelméről, diadaláról szól. Arról, hogy nem adjuk fel, arról, hogy ő sem adta fel, arról, hogy ő győzött, hogy ő feltámadott. Hát ezért hív téged, engem, mindannyiunkat, Jézus Krisztus a mostani időben hozzá. Igyekezzetek, harcoljatok, küzdjetek az életetekért, hogy bemenjetek a szoros ajtón az Isten országába. Amen. Válaszoljunk testvéreim fennállva az igére. 224. énekünket énekeljük 5. és 6. versszakával. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk téged, hogy megadod a lehetőséget minden körülmény közepette a küzdelemre. Oly sokszor mondták már, próbálták velünk elhitetni, ennek az agóniának semmi értelme, úgyis elpusztulsz. Elpusztul a te nyájad, néped, elpusztulnak a keresztjének. Oly sokszor mondták már beteg embernek, felesleges küzdened, add fel. És oly sok bizonságtétel szól arról, hogy mégsem felesleges az életért való küzdelem. Oly sokszor mondták már, hogy mondj le valamiről, vagy valakiről, ő már úgysem térhet meg, és ó, jó volt hallanunk a bizonságtételben a múlt héten, hogy mégis lehetséges a küzdelemben, a valódi életért való harcban megragadható a te kezed, meghallható a te szavad. Úrunk, most bátorítasz bennünket, buzdítasz, és mégsem csak egy mézes madzagot húzol előttünk, hanem beszélsz arról, hogy az ajtó bezárul, hogy van olyan pillanat, amikor nincs tovább. Kérünk téged, hadd legyen gyökeres szó az életünkben, és hadd legyen gyökeres az életünk, hadd forduljunk hozzád. Kérünk téged, lépj be az életünkbe, és kérünk téged, Urunk, hogy add a te kegyelmedet, megmentő szeretetedet nekünk. Hadd legyünk most mi, Ninive népe, ahol böjtben még az állatok is üvöltöttek, mert úgy böjtöltek. Engedd most a mi jajszavunkat, könyörgésünket a te trónusodhoz. Bocsásd meg a mi bűneinket, kérünk, sok hitvánságunkat, olyan feledékenységünket, amelyel téged feledtünk el, amikor átléptünk vagy átnéztünk a másik emberen. Bocsásd meg ezt nekünk, kérünk. Bocsásd meg, amikor szavaink voltak csak, de mögötte nem volt ott az életünk. Imádkozunk hozzád, Urunk. Azokért, akik lelki vagy fizikai nyomorúságban, betegségben vannak, akik életükért küzdenek, harcolnak. Imádkozunk azokért, a keresőkért, akik az örök életet szeretnék megragadni a te fiadban. Imádkozunk azokért, akik évek, évtizedek óta úgy mondják, hogy az életük a tiéd, és így is gondoljuk, így is látjuk, és megtorpannának. Imádkozunk hozzád, Urunk, az emlékezőkért, a gyászolókért. Imádkozunk, Urunk, a betegekért. Könyörgünk, Urunk, ebben a járványos időszakban megbetegedett honfitársainkért, a világ mindenségén, kórházi ágyon fekvőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, orvosokért, ápolókért, kutatókért. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy megálljon ez a betegség. Kérünk, Urunk, hogy használj bennünket is, keresztjéneket. Tégy imádkozóvá és böjtölővé. Hallgass meg, ami imánkat kérünk. Amen. Most elmondhatjuk csendes imádságunkat. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod a mi imádságunkat. Fiad így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, készüljünk az úrvacsora közösségére, helyünket elfoglalva 435. énekünket énekeljük mindkét verszakában.
Hallgassuk meg, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsorai közösséget. Legbővebben Pál apostol korintusiakhoz írt első levele, 11. fejezetében olvashatjuk a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráltak, és ezt mondta, e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek a kenyeret, és isszátok a pohárt, az Úrnak halálát hirdetitek, amíg eljön. Készüljünk most az Úrral való közösségre, valljuk meg bűneinket, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, drága mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked, hogy hívsz most is asztalodhoz, és ahogyan eléd állunk, szembesítesz bennünket magunkkal, igéd és lelked által. Megvalljuk neked, Urunk, oly sokszor küzdöttünk hiába való dolgokért. Küzdöttünk annyi felesleges földi dologért, és nem érted, nem veled való kapcsolatunkért. És te mégis most hívsz magadhoz, hívsz a terített asztalhoz. Bocsásd meg, amikor nem kerestünk, megfeledkeztünk rólad, igédről, akaratodról. Bocsásd meg, amikor hiába való felesleges dolgainkról nem tudunk lemondani, miközben erre, ebben erősít minket, erre mutat az úrvacsorai közösség, és te lemondtál életedről, önmagadról, szenvedésedben, halálodban, Úr Jézus. Köszönjük, hogy így jöhetünk eléd, ahogyan vagyunk, bűneinkkel megterhelve. Te vezess most bennünket igaz bűnbánatra, ahogyan most megállunk előtted, hadd tudjuk megvallani tetteinket, szavainkat, gondolatainkat, melyekkel megbántottunk téged és egymást. Áld meg, Urunk, úrvacsorai közösségünket, hogy ahogyan a megtört kenyér, a kitöltött bor értünk való szenvedéseidre mutat, és a kenyér és bor testünk részévé lesz, úgy erősíts bennünket bűneink bocsánatában, örök életünkben. Áld meg így jelenléteddel úrvacsorai közösségünket. Amen. Valljuk most meg hitünket, és együtt mondjuk az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűn bocsánatát, test feltámadását és az örök életet. Amen. Mindezek után hitünk és meggyőződésünk szerint feleljünk még a következő kérdésekre hallható szóval. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott hivatalos szolgája, hirdetem bűneitek bocsánatát, és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen, kegyelméből, szent hia érdemért, mindannyiunknak, akik hittel kérjük és várjuk tőle. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, és járuljunk mindannyian az Úr asztalához, akik meghallottuk a mi Urunk hívását. A gyülekezet helyén maradt része 436. és majd azt követően 440. dicséretet énekelje.
Thank you.
Kedves testvérek, így szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az úrvacsorai közösséget. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé bennetek a bűn, viseljétek magatokat keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy senki titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, melyet kijelentett és hozzátok megbizonyított Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentjei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget és béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben, és ha egymásra valami panaszotok van, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Jézus is megbocsátott nektek. És az Isten békessége uralkodjék szívetekben, melyre hivattatok is egy testben, mely Krisztus teste az egyház. Jeltek, adjunk hálát Isten velünk közölt kegyelmért, imádkozzunk. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó tetteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalommal koronáz meg. Köszönjük neked, Urunk, hogy szent fiat testével és vérével tápláltál bennünket, és újból megbizonyítottad, hogy testének tagjai és országának örökösei vagyunk. Kérünk, tarts meg bennünket a vele és a benne veled és egymással való közösségben, hogy egész életünk téged dicsőítsem, és tanúskodjon szabadító cselekedeteidről minden ember előtt. Jöjj azért velünk, áldj és vezess bennünket, hogy nem magunknak, hanem neked éljünk. Így kérünk, hogy áldj meg bennünket minden napjainkban, következő napokban. Áld meg életünket, szeretteinket, gyülekezeti közösségünket. Áld meg bennünket mindenhol, ahova helyezel bennünket, ahol róla tehetünk bizonyságot. Kérünk, hallgass meg imádságunkat a te nagy nevedért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Foglalj el helyünket, hirdetésket hallgassuk meg.
Kedves testvérek, református egyházunk elnöksége felhívást adott közre gyülekezeteinknek. Áldás békesség, kedves testvérek! A koronavírus terjedése miatt számos országban, így hazánkban is óvintézkedéseket vezettek be. Kérjük, hogy figyeljék a koronavírus.gov.hu oldalt, melyet Magyarország kormánya hozott létre, hogy hiteles és naprakész információkkal szolgáljon a lakosságnak. Kérjük, hogy a hivatalos oldalon olvasottaknak megfelelően járjanak el. Kérjük, hogy tegyenek meg mindent az egyházi intézményekben, templomokban is, hogy megakadályozzuk a vírus terjedését. Kérjük, hogy az istentiszteleteken külön-külön úrvacsorai kelyhekben osszák ki az úrvacsorai bort, ne igyanak nagy közös kehelyből. Sok gyülekezetben szokás, hogy a lelkipásztor az istentisztelet végén készfogással búcsúzik a hívektől. Kérjük, hogy a járvány idején tekintsenek el ettől. Kérjük, hogy figyeljék a hatóságok intézkedéseit, adott esetben a hatóság elrendelheti a tömegrendezvények betiltását, ezek az istentiszteleteket és egyéb egyházi rendezvényeket is érinthetik. Kérjük, hogy mindig a hatóságok kérésének megfelelően járjanak el. Kérjük, hogy a gyülekezeti házakban
otthonokban rendszeresen szellőztessenek. Kérjük, hogy gyakran mossanak kezet. Kérjük, hogy minden mosdóban helyezzenek el folyékony, fertőtlenítő szappant. Kérjük, hogy betegen, náthásan, lázasan, influenzásan ne menjenek közösségbe. Kérjük, amennyiben lehetséges, vírusfertőzött országba tervezett külföldi útjukat halasszák el. Kérjük közösségeinket, hogy tartsanak egyéni és közbőjtöt, imádkozva a betegek gyógyulásáért és a járvány megszűnéséért. Kérjük, hogy imádkozzanak a járvány megfékezéséért fáradozó döntéshozókért, orvosokért, egészségügyi dolgozókért. Kérjük, imádkozzanak a betegek gyógyulásáért. Köszönettel a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége, dr. Szabó István püspökör és Huszár Pál, dr. Huszár Pál főgondnok úr. Kedves testvérek, a felhívásra mi magunk is szerettünk volna reflektálni. Mosdóinkban elhelyeztünk kéz fertőtlenítőt, ilyen kicsi kis ampullákban található. Én arra kérem a testvéreket, hogy ezt használjuk, és arra is, hogy a gyermekeinkre is figyeljünk, hogy ezzel ne egymást fújják, mert hogy ez nyilván alkoholt is tartalmaz, hogy a kezünk védve legyen. Tudjuk, hogy az immunrendszerünk egyik része éppen a bőrünk. És a másik, amit mi magunk most megteszünk, istentiszteletünk után, most nem állunk oda az ajtóba a készfogásra, de szeretettel köszöntjük a gyülekezetet. Megköszönöm a gyülekezet elmúlt heti munkáját, minden segítségét és adományt, köszönjük a gyülekezeti hétvégén való szolgálatot, a Takács sírkert rendbehozását és a szeretett vendégségre adott sok-sok szendvicset és süteményt. Arra kérek mindenkit, hogy a tányérokat, tálcákat vigyük el. Nagyon szépen köszönjük a testvérek segítségét. Szép számban is voltunk, szépen voltunk együtt a pénteki szeretett vendégségen és összességében az evangelizáción. Gyülekezetünk áldás békesség újságát ajánlom szeretettel. Elvihetjük bátran, aki a költségekhez szeretne hozzájárulni, 800 forinttal teheti meg mindezt. Március 14-én 16 órakor a Honvéd Csíroknál megemlékezést tartunk temetőkertünkben az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire emlékezve. Szeretettel várjuk testvéreinket. Kiránduló körünk március 21-én Szentendrére szervez túrát, a Bükkös part mentén lesz most egy rövidebb kis túra, találkozás 9 órakor a Pomázi hév megállóban, a táv 4 kilométer, mindenkit, így gyermekes családokat is szeretettel várunk. Kedves testvérek, személyi jövedelemadónk 2%-át felajánlhatjuk református egyházunknak és gyülekezetünknek. Az első 1%-ot visszavonásig érvényes felajánlással a 0066-os számra. Ez azt jelenti, hogy aki tavaly már a református egyháznak ajánlotta fel az 1%-ot, nem kell megismételnie. Aki viszont még nem tette meg, arra kérünk mindenkit, hogy ismételje meg, vagy tegye meg először ezt a döntést, és az a visszavonásig érvényes. A másik 1%-ról pedig minden évben külön rendelkezhetünk. Itt ajánljuk testvéreink figyelmébe gyülekezetünk alapítványát, a Pomázi Református Gyülekezetért alapítványt. Ennek az adószámát kell megjelölni, hogyha szeretnék támogatni közvetlenül a mi gyülekezetünket. Az elmúlt napokban harangszólt, 2020. március 4-én harangszólt Kelemen Vilma halálának 12. éves évfordulóján emlékezett leánya és családja. Fájdalommal hirdetem, hogy halottunk van, február 27-én elhunyt Kéki Miklós testvérünk, temetése 2020. március 12-én 13 órakor lesz a Pomázi Ravatalozó sírkertjében. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 5 órakor imaóránk lesz Pomázon, kedden 6 órakor énekkari próba, kedden 6 órakor Bibliaóra Csobánkán, szerdán 6 órakor Bibliaóra Pomázon, csütörtökön 6 órakor imaóra Csobánkán, pénteken 7 órakor ifjúsági Bibliaóra Pomázon. Jövő héten vasárnap 9 órakor bőjti istentiszteletet tartunk Csobánkán, fél 11-től pedig Pomázon. Alkalmunkon megkereszteljük Kis Olivér Mártont és Páhány Botond Ámost. Hirdetem, hogy ma 15 órától Tahitót falun boldog, aki olvassa, és boldogok, akik hallgatják, ismert igével, miért és hogyan olvassuk a Szentírást a 20. században, 21. században, előadást tart dr. Hotorán Gábor, érsek családi lelkipásztor, ez az alkalom egyben presbiter továbbképző alkalom is. Szeretettel hirdetem, hogy gyülekezetünkben évek óta kedves szolgálati lehetőség és bibliakör, a bibliaolvasókör, amely 2020. március 17-én kezdi majd meg izgalmas társas utazását a bibliaolvasás körében. Hadd kérjem meg Óváréné Herpai Dórát, hogy szóljon erről az alkalomról egy pár szót, bátorítson és biztosan ő is ebbe a körbe való bekapcsolódásra.
Köszönöm szépen. Bibliaolvasó körünk nevében hagy szólítsam és hívjam így élő szóban is a testvéreket. A legutóbbi áldásbékesség újságban adtunk hírt magunkról egy összefoglaló írásban, illetve a padokon egy kis szórólap is tudósít arról, hogy újraindul a teljes szentírás elolvasását célul tűző alkalomsorozat. Társas utazás Mózestől a jelenésekig, ez a címe, 2013-ban kezdtük el először, akkor is az volt a cél, hogy közösen elolvassuk a teljes Bibliát egy bő év alatt, és hát 18-as létszám volt ebben az első olvasókörben, aki végig is haladt a közös utazáson. Azután 2016-ban újra megismételtük, és most jött el az ideje annak, hogy márciusban újra elindulunk. El kell, hogy mondjam, hogy vannak többen az olvasókörben, akik 2013 óta folyamatosan tagjai ennek a közösségnek, de szeretnénk nagyon egyértelművé tenni, hogy ez nem egy zárt közösség, sőt, kifejezetten örülünk annak, hogyha olyan testvérek csatlakoznak hozzánk, akik eddig még csak tervezgették a Biblia olvasását, de hát tapasztalat, hogy az ember ezzel egyedül sokszor elakad. Elkezdjük az elején, aztán ott a háborúskodás idején általában becsukódik a szentírás, és nagyon sokan elmondták azt a testvérek közül, hogy egyedül nem sikerült megismerni a teljes Bibliát. Én úgy gondolom, hogy az egyik nagy előnye ennek a közös találkozásnak az, hogy támogatjuk egymást. Tehát a közösségnek a támasztó ereje, az átsegíti a hullámvölgyeken az embert akkor, amikor éppen nehezebb haladni az igével. Szeretnék néhány praktikus dolgot elmondani az alkalmainkról. Két hetente kedden szoktunk találkozni, este 7 és 9 óra között a gyülekezeti ház földszinti termében. Ez a március 17-i alkalom, ami most a kezdő alkalmunk lesz, ezen az alkalmon beszéljük meg a pontos időpontokat, tehát hogy a következő egy évben mikor találkozunk, a tematikát, a kéthetes szünetekben otthon mindenki saját ritmusában elolvassa a megadott szakaszt. Ez általában ilyen 30 oldalt jelent két hét alatt, így kell az idővel gazdálkodni. És a találkozások idején pedig az első órában beszélgettünk mindarról, ami kérdésként vagy felismerésként megfogalmazódott bennünk. A második órában pedig kisebb csoportokban, 4-5 fős csoportokban előre megfogalmazott kérdések alapján megpróbálunk közelebb kerülni a Szentíráshoz. Mert hogy nem csak kulturális oka van annak, hogy mi olvassuk a Bibliát, hanem a legfontosabb célja az, hogy megértsük azt, hogy a személyes életünkben hogyan szólít meg ezeken a sokszor sok ezer éves szövegeken keresztül az Isten bennünket. És ezt keressük, ez a célja elsősorban a mi közösségünknek, hogy valóban az Isten élő szavaként szóljon hozzánk az ige. Úgyhogy én szeretettel bíztatok mindenkit innen a gyülekezetből is, de gyülekezeten kívül is, ha van olyan családtag, aki távol áll még attól, hogy gyülekezetbe járjon, de érdekli a Biblia, bátran hívogassuk őt is. Tényleg nyitott a közösségünk, és azt is szeretném elmondani, hogy nem vagyunk magunkra hagyva. Nyilas Zoltán Esperes úr támogatása folyamatosan jelen van, és egy-két havonta, amikor már összegyűlnek a nehezebb kérdések, mindig elhívjuk őt is közénk, és nagy szeretettel és igyekezettel próbál nekünk útmutatást adni. Úgyhogy jöjjenek bátran a testvérek, külön jelentkezni nem szükséges, de ha kérdés van, akkor akár a szórólapon szereplő telefonszámon, akár személyesen keressenek ezzel kapcsolatban. Köszönöm.
Köszönjük szépen, és valóban bátorítunk mindenkit a részvételre. Testvérek, záró énekünket keressük meg, 447. dicséretünk lesz. Első versszakát énekeljük. Uram, bocsássad el szolgádod békével. Az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség örökkön örökké Jézus Krisztus által. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!